Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Kedves hallgatóink, szombati adásunkban bemutatjuk az Ateneo Venetóban szeptember 1-e és 15-e között megrendezésre kerülő Glass Art Now című csoportos magyar üvegművészeti kiállítást. Pénteki adásunkban interjút hallhattak Bohus Eszterrel, a Bohus Lugosi Alapítvány alapítójával, most pedig Szilágyi B. András művészettörténész, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem adjunktusa, illetve az alapítvány szakmai vezetője számol be a kiállítás technikai részleteiről, tematikájáról, illetve vallási tárgyú műalkotásairól.
És tulajdonképpen attól különleges igazából, hogy bár a Venice Classic már egy nagy múltra visszatekintő rendezvény, de ilyen csoportos formában a magyar üvegművészek és a magyar üvegművészet még eddig nem mutatkozhatott benne be. Arra már volt példa, hogy egyes alkotók akár galériákon keresztül, vagy egyéni módon részt vegyenek a kiállításon, de arra, hogy egy szervezett és egységes formában a magyar üvegművészet mondhatni teljessége egy pillanatképet tudja mutatni magáról, ebben ez az első alkalom. Ez az egész úgy jöhetett létre igazából, hogy Belgrádban már megrendeztünk egy kiállítást tavaly az üvegnemzetközi éve kapcsán, és ennek akkora volt a sikere, hogy fölkelte az érdeklődését Reinhard Franznak, aki a fő kurátora, vagy hát az egyik szervezője ennek a Venice Classicnak, és ő kért föl minket, hogy ezzel a projekttel, ezzel valahogyan mutatkozzunk meg. És ahogyan a szervezés folyamata ment tovább, úgy igazából arra jöttünk rá, hogy sokkal több minden is van még ebben a lehetőségben, és sokkal több mindent is érdemes lenne bemutatni Magyarországról és a magyar üvegről. És így a koncepció egyre bővült, és végül az lett, hogy igazából a magyar üveg művészetről egy kis átfogó kiállítást szeretnénk bemutatni, ami tulajdonképpen a római kortól, vagy a római kori előzményektől egészen a kortárs művészetig megmutatja ezt a 2000 évnyi történetet. Az, hogy Glass Art Now a kiállítás címe, ez azért is fontos, mert igazából mi egy, mondhatni egy statementet, vagy ha úgy tetszik, egy apró kiáltványt, vagy egy erőteljesebb kijelentést szeretnénk tenni ezzel a kiállítással. Ugyanis amikor a szakma vagy a művészet történészek beszélnek a magyar üvegről, nagyon sokszor használják a múlt időt. Főleg arra vonatkozva, hogy hát, ha megnézzük a római kori üvegeket, vagy a római birodalom bukását követően, ugye ez az egész üvegművesség, vagy hát annak a léte Magyarországon ugye megszakadt, a honfoglalás ezt a teljes mértékben elsodorta mindent, ami volt. Hasonlóképpen ugye a török hódoltság ideje alatt is a középkori magyar üvegművesség gyakorlatilag megszűnt létezni, a hutákat lerombolták, az üvegművesek elmenekültek, és tulajdonképpen ezután kezdődött el a magyar üveg története a 17-18. Században, de kijelenthetjük, hogy az a történet, amely akkor elkezdődött, az is most már abszolút a múlt időbe tartozik, hiszen egyrészt a trianoni békeszerződés során Erdély és Felvidék, ugye ezek voltak a történelmi Magyarország legnagyobb üveggyártási központjai, ezek ugye más országokhoz kerültek, ami pedig Magyarországon maradt, hát az valószínűleg az ezredforduló áldozatául esett, hiszen a magyar üveggyártás, vagy díszüveggyártás, művészi üveggyártás a sorozatos gazdasági és egyéb válságok következtében az ezredforduló utáni években, a 2010-20-as évekre véglegesen megszűnt. Az olyan nagymúltú, 300 éves múlttal is rendelkező gyárak, mint Parád Sasvár például, ugye, amit 1780 alapított még II. Rákóczi Ferenc, ez ugye 2005-ben zárt be, de az Ajkai üveggyár is befejezte a működését, hasonlóan ugye Salgótarjánhoz, Tokothoz, azokhoz a történelmi üveggyártási központokhoz, amelyek hát akkor már kb. 300 éves múlttal rendelkeztek. A mostani energiaválság azoknak a kis műhelyeknek és manufaktúráknak, amik Magyarországon még ezek után is megmaradtak, hatalmas kihívásokat jelent, és hatalmas kihívások elé néz. Még az a kis maradék magyar üveggyártás is, amit volt Magyarországon. Ezért is fontos az, hogy a Glass Art Now felhívja a figyelmet erre az egész történetre, és megmutassa azokat a kezdeményezéseket, azokat az alkotókat, azokat az irányokat, amelyek most ezen körülmények után 2023-ban is élnek, virulnak, és alkotnak, és létrejönnek. Ez lenne a kiállításnak a fókusza. Tehát a legtöbb esetben ezeket a történeti visszatekintéseket, vagy a történeti üvegből hozott példákat, ezeket próbáljuk valamilyen formában a kortárs művészettel és a kortárs kezdeményezésekkel párhuzamba állítani.
Az üvegművészetről szólva milyen technikákat használnak, illetve vonultatnak föl ezen a velencei kiállításon a magyar alkotók?
Hát a magyar alkotók mindig is az volt a fő jellegzetesség, hogy technológiai és technikai szinten rendkívül sokoldalú volt a magyar üveg. Ugye mi nem tartozunk az üvegművesség vagy az üvegművészet történelmi központjaihoz. De Európában itt főleg az olasz mesterek és a német mesterek jelentették azokat a központokat, vagy azokat a nagy alkotói, stílusbeli és gyártási központokat a történelem során, ahonnan tulajdonképpen az üvegművészet vagy az üvegművesség eredt. Ugye ez is fontos különben, hogy az egyik szakmai napon a magyar üveg és Velence kapcsolatát taglaló előadás is el fog hangzani, amely a magyar üvegnek a velencei gyökereihez vagy a velencei kapcsolataihoz próbál meg visszamenni. De az az üveg, amiről mi ma beszélünk Magyarországon, ez főleg a német nyelvterületnek, ugye ebbe beletartozik a cseh üveg is a trianoni, de a II. Világháborúig, hiszen a Szudéta vidéken főleg német mesterek végezték az üvegművességet. Ezt az árulja bezárva, tehát igazából itt a német nyelvterületnek, vagy a német üvegművességnek volt egy ilyen kiáramlása, ami ugye főleg felvidéken Magyarországon is, illetve hát a bakonyi utákon és a mecseki utákon érezhetően Magyarországon is jelen volt. De a magyar üveg, amikor önálló életre kelt, akkor elsősorban azokat a hiányosságait, vagy hibáit, ha úgy tetszik, miszerint ugye nyersanyagban a magyar üvegművesség alapvetően szegény, szinte mindvégig importra szorult az alapanyagok tekintetében, ezt mindig hatalmas innovációkkal pótolta. Tehát Magyarországon mindig olyan technológiai újítások és technikai újítások születtek és jöttek létre, amelyek forradalminak számítottak az üvegművességben. Elég, ha itt azt említem, hogy például már a parádi üvegnek a festésénél is egy olyan titokzatos metódust alakítottak ki egy olyan többszörös égetési technikával, hogy lehetővé vált egy egészen különleges domború festési technika létrehozása, amit hát generációkra generációkra adtak tovább a parádi mesterek, és ez tulajdonképpen egy világszínvonalú dolognak számított. Hasonlóképpen mondhatjuk azt, hogy nagyon különlegesek szintén parádról, illetve alkáról is azok az üvegek, amelyek az anyagában színezett ólomkristálre vonatkoznak. Ezek nagyon különleges üvegek, hatalmas kémiai, vegyészeti tudás szükséges ahhoz, hogy ezeket a különleges színeket előállítsák. Ha tovább megyünk, akkor a magyar üvegben az olyan dolgok, amelyeket alapvetően az üveg dekorálására vagy díszítésére használ technika, a csiszolás, ez már Báthori Júlia művészetében egészen forradalmi módon megváltozott, az általa kifejlesztett technológiának köszönhetően a csiszolás révén az üveget építészeti léptékben is képesek voltak megformálni. Ezen a technológiai úton ment tovább a Bohus Zoltán és Lugosa Mária is. Bohus Zoltán már gyakorlatilag térplasztikákat volt képes létrehozni egy egészen különleges technológiával. Szintén Báthori Júlia nevéhez fűződik a homokfúvás technológiájának művészi szintre emelése a 30-as években. Ez is eredetileg egy ipari technológia volt, gyakorlatilag felületroncsolásra használták ipari gépek tisztításánál ezt a technológiát, és Báthori Júlia olyan lehetőséget látott ebben, hogy ezt beemelje az üvegművészetbe. Ezt a technológiát szintén a magyar üvegművészek előszedette használták 60-as, 70-es években. Lugosi Mária például nagyon nagy szobrok létrehozásánál is használta a homokfúvás technológiáját. De lehet tovább menni az üveg anyagában történt forradalmi magyar újítások sorában. Itt a karcegi üveggyárnak a fátyolüveg technikáját emelném ki, ami szintén egy abszolút nemzetközi szinten is értékelhető hatalmas üvegtechnológiai bravúr volt. Itt két vastag főálló üvegréteg közé színes, vékony kári üvegeket fújtak, és a hűtés során az eltérő tágulási együtthatóknak köszönhetően egy apró robbanás jött létre a középső rétegben, melyet azonban a két külső réteg erejéből kifolyólag képes volt megőrizni, és így gyakorlatilag gyönyörű, csillogó, fantasztikus anyagú üvegtárgyak jöttek létre. Hát ezek ugye az a probléma legjobb esetben ezekkel a technológiákkal, hogy nagyon gyárfüggőek, ha úgy tetszik. Nagyon függenek azoktól a gyártási körülményektől, amelyeket egy ott gyártási központ tud adni. Talán ezért is volt szerencsésebb Sipos Balázs, aki gyakorlatilag szintén a nemzetközi szinten is elismerhető nagy mestere lett a casting technológiájának. Tulajdonképpen szobrokat a szobrokban, ilyen több rétegű szobrokat képes létrehozni. Ő mellesleg a Bogus Lugosi Alapítvány által a kiállítás kapcsán a MUME diákjai számára szervezett workshopon is részt vesz, és vezeti, segíti a diákok munkáját. James Carcass-szal, a brit származású magyar üvegfúvó mestervel közösen, aki szintén technológiailag rendkívül izgalmas üvegplasztikákat készít, melyekkel nyilván a mi kiállításunkon is részt fog venni. A technológiák közül még mindenféleképpen kiemelném Pantocsek Leo Valentin nevét, aki tulajdonképpen az irizáló magyar üveggel, a magyar meleg üveg művességnek, a szecessziós magyar üvegnek egy egészen különleges formáját és egészen különleges technológiáját hozta létre egy baleset következtében. Ő még sziléziai származású, tehát lengyel, szlovák, családi háttérre rendelkező ember volt, aki a mai Szlovákia területén lévő Zajugróci gyárában alkotott, de még ugye a dualizmus korában ő ugye mégiscsak magyar művésznek számított, és a gyárban egyszer görög tüzet rendeztek egy ünnepség keretében, és az itt felszabaduló gőzök az éppen hűlő üvegtárgyakon irizáló réteget hoztak létre, mely aztán később állandónak is bizonyult, és tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy ez a baleset volt az, amelyet utána ő később szabadalmaztatott, és a nagy 19. századi világkiállításokon, St. Louis, Chicago, Párizs, London, ezeket ő kiállította, és itt figyelt fel erre a technológiára Louis Comfort Tiffany, tehát később ő ezt megszerezte, ezt az eljárást Pantocsek Leótól, és innentől kezdve gyakorlatilag ezt a nagy, különleges nemzetközi szinten is ismert technológiát, ezt tulajdonképpen ennek a magyar találmánynak köszönhetjük. Őnek is állítjuk majd műveit ezen a tárlaton, és természetesen őnek is vannak követői, hiszen a kortárs művészetben a már elhunyt Horváth Márton, illetve hát Smetana Ágnes, aki szintén részt vesz a mi közös workshopunkon. Ugye ő is hasonló technológiákat alkalmaz, és ezeket ő mai napig a vegyeri üvegeibe beemeli.
Visszatérve a kiállítás tematikájára, ugye Velencében rendezik meg ezt a kiállítást, és hát nyilván ott Velencét tekinthetjük az egyik ilyen fő központnak, és ugye a muránói üvegekre elég, ha gondolunk, mindenki látott még akárcsak szuvenírboltokban is színes kis pici üvegdíszeket, vagy egészen nagy tárgyakat is. Nos, a magyar csoportos kiállítással kapcsolatban azt szerettem volna kérdezni, hogy vannak-e vallási témájú tárgyak, vagy valami olyasmi, ami köthető a magyar kereszténység történetéhez?
Természetesen vannak. Hát itt elég, hogyha kiemeljük például a Rótnik Sárnak a templom üvegablakait, bár természetesen ebbe a térben nem fogunk tudni kivinni nagy egyházi és építészeti egyházi munkákat, de az egyházi vonal, vagy hát az egyház művészeti vonal az nagyon erős és meghatározó a magyar üvegművészetben. Nagyon sok az olyan egyedi tárgy, vagy stúdióüveg, amelynek valamilyen formában vallási kötöttsége van. Itt meg kell egyeznünk, hogy a magyar üvegművészek között sokan vannak olyanok is, akik személyes meggyőződésükből a katolikus hithez vagy a kereszténységhez kötődnek. Kiemelném az intézményes kapcsolatok közül Bátori Júlia nevét, aki az 1940-es években Somori Antal préposton keresztül az Országos Egyházmisszió Tanácstól kapta azokat a megrendeléseket, melyek tulajdonképpen az ő túlélését, vagy hát tulajdonképpen az ő magyarországi karrierének akár az elindítását is jelentették. Ugye a II. Világháború alatt 1940-ben kellett haza utazzon Magyarországra, már az 1920-as években távozott hazánkból, ő Németországban tanult, majd a 30-as években Párizsban működött, és ott is alapította meg a stúdióját. Tulajdonképpen teljes egészében a francia művészeti életnek és a francia Art Deco-nak a meghatározó alkotója volt. De mivel ugye a II. Világháború kitörését követően az a veszély fenyegette a Franciaországban élő külföldi származású művészeket, hogy internáló táborba vagy koncentrációs táborba kell vonulniuk, hogyha Franciaország területén maradnak. Ezért gyakorlatilag az Orient Expresshez csatolt pár vagont a műhelyével, és ezzel gyakorlatilag hazatávozott Magyarországra, viszont ő itt nem volt részese a művészeti életnek, és tulajdonképpen Kovács Margiton keresztül Somori Antal és az Országos Egyházmisszió Tanács volt az, aki azokat a megrendeléseket számára adta, amivel ő újra létre tudott hozni egy kisebb stúdiót Magyarországon, és ez az egyik műalkotás, amelyet a kiállításon ki fogunk állítani, az pont ezen alkotások közé fog tartozni. Egy magyar szenteket ábrázoló csiszolt keresztet fogunk kiállítani ezen a tárlaton, bemutatván ezzel Báthori Ilja művészetét. De aki még a katolicizmushoz köthető, vagy hát kötődik, ugye nem explicit módon, nem kimondottan, de Lugosi Mária is, ugye ő gyakorló vallásos római katolikus volt, és számos szobrászati alkotásában a vallásos motívum, illetve hát a katolicizmusnak az elemei, ezek erőteljesen megtalálhatóak. És kiemelném még ugyanúgy Kovács Júliát is, akinek a 2007-ben kapott Ferenczi díját olyan képekért és olyan művészeti alkotásokért kapta, amelyben a magyar népi vallásosság motivumaiból építkezve ő is egy egészen különleges technológiai újítást hozott létre az üveg és a samott anyagának párosításával, amelyben nagy üvegképeket hozott létre. De hát Hefter László, aki szintén részt vesz ezen a kiállításon, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, az üveg mondhatjuk így akadémikusa, szintén ezzel szállal köthető a katolikus egyházban található, vagy katolikus templomokban látható alkotásokhoz. Az ő galériája is Pannonhalmán található meg, az apátság, az 1000 éves apátság lábánál, és még a nagy felújítások előtt az olmozott üvegablakok restaurálását is szintén ő végezte, de Győrben számos templomban láthatóak neki is vallási tárgyú alkotása, illetve olmozott üvegablakai. Ezen túl rengeteg felújítást is végzett, tehát az ő keze nyomát talán a Mátyás templomtól sorolni se kell, hogy meddig rengeteg magyarországi templomban megtalálhatjuk a felújítások során. A kortárs alkotók között is vannak olyanok, akiknek vallási tárgyú vagy vallásos ikletettségi munkáik vannak. Sipos Balástól például egy piros szobrot, az Agnus Dei című kompozíciót fogjuk kiállítani.
Nagyon szépen köszönöm Szilágyi B. András művészettörténésznek ezt a kimerítő beszámolót, és akkor mindenkit szeretettel invitálunk Velencébe szeptember 1-e és 15-e között az Ateneo Veneto-ba a Glass Art Now kiállításra.
Szilágyi B. András művészettörténészt, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem adjunktusát, a Bohus Lugosi Alapítvány szakmai vezetőjét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Korábban elhangzott műsor.